Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
...2022. novembere óta 366 postát zártak be az országban. A kormány költségcsökkentéssel indokolta az intézkedést. Amikor megkérdezték a bezárásokról a miniszterelnököt, azt mondta, hogy a posta veszteséges vállalat, ezért át kell alakítani, meg kell újítani, csak így lehet életben tartani. Hogy a posta bezárásoknak milyen következménye lehet, és hogy a helyiek hogyan próbálják megőrizni, megmenteni a postáikat, egyebek között ezzel foglalkozott legutóbbi cikkében Kucogi Jakab. Köszönöm, hogy eljöttél. Egy kecskeméti példát írtál meg. Miért?
Alapvetően azért, mert hogy nem Budapestet akartam. Budapesten a posták és a kerületek összefogása sok helyen nagyon jól le volt írva, meg volt filmesítve. Akartam kis településre, megyeszékhelyre is menni, a megyeszékhelynél pedig igazából ketchup.hu, ami egy független kecskeméttel foglalkozó lap, ott találtam rá erre. Szerintem ez egy tök látványos dolog volt, hogy óvodások üzentek a télapónak, karácsony előtt volt, ugye január 8-án jött ki a cikkem, tehát hogy volt valamennyi aktualitása, és azért is, mert amúgy ugye a cikkben is leírom, hogy ez a folyamat, ez egy év, két hónapig elhúzódott, miközben nagyon sok jel utalt lényegében az első másodpercben is, hogy itt az önkormányzatnak kell lépnie, mert pont egy nagy településen kevésbé fog beszélni egy cég ebbe a posta partneri szolgálatba. Erről gondolom, majd beszélünk később.
Igen, erről majd beszélünk. Azért is kérdeztem a helyszínt, mert ugye nem ez az első hullám a magyarországi posta bezárásoknak. A 2000-es évek elején volt már egy, és akkor éppen a Fidesz, aki akkor ellenzékben volt, mondta azt, hogy ez tulajdonképpen falurombolásnak számít, azzal egyenértékű. Abban az időben jelentek meg a postás autók, tehát ott főleg kis településeken lévő postahivatalokat zártak be, helyette meghatározott időnként jelent meg ez a bizonyos postás autós szolgáltatás. De hát ugye Kecskemét, ha nem is a legnagyobbak között, de az első 10-ben mindenféleképpen benne van, mint város, mint lélekszámát tekintve legalábbis. Ezért is érdekes számomra a helyszínválasztás. Nézzük meg a gazdasági részét. Miért kell bezárni a postákat? Mi a baj a postahivatalokkal?
Itt ugye a kormánynak a kommunikációs érvrendszere az, hogy költséget kell csökkenteni, hogy a posta nem hatékonyan működik. Ennek az igazságtartalma elég nagy, az a helyzet. Tehát, hogy tény, ami tény, hogy rengeteg posta van, egyre kevésbé van az embereknek igénye a postai szolgáltatásokra, ismert okok, e-mailben, különböző chat programokon beszélünk, és ha még csomagot küldünk is, akkor amúgy most már a szerintem a hallgatóink többség által használt, nem nevezzük meg, de ezeket a dobozokban található csomagküldő szolgáltatókat inkább használjuk, mint a Magyar Postának a szolgáltatásait. Tehát, hogy van egy ilyen szempont is. A másik az, amit szerintem a legjobban megfogható, hogy tényleg voltak olyan települések, ahol volt egy postahivatal, és egy kis faluban éltek 200-an, és akkor még lehet, hogy sokat is mondtam, és valóban akár lehetett egy nap is, hogy nem fordult meg ott egy ember, de hogyha csúcs volt, akkor is megfordult 5 ember. Hogyha belegondolunk, nem biztos, hogy a magyar állam költségvetésének a leghatékonyabb kihasználása az, hogyha fenntartunk ilyen hivatalokat, miközben nincs komolyabb igény, és miközben, hogy megint a partneri szolgálatra utaljak, amúgy lehet ezt más módon is elintézni egy-egy település esetében, mert hogyha a kocsmáros, a boltos, vagy az önkormányzatban a jegyző meg tudja csinálni, már pedig ezek 5 perces feladatok, hogy lepecsételni a levelet, kiadni a csomagot, akkor lehet, hogy tényleg jobb, hogyha nincsen mindenhol posta. Ugyanakkor itt szerintem be kell hozni azt a szempontot, hogy ugye társadalomra, egy országra nem csak úgy kell nézni, és nem úgy csak kell gazdasági lépéseket hozni, hogy azok költséghatékonyak legyenek. A posta bezárásoknak, és megint a kis településekre utalok vissza, mert hogy főleg ott van egy olyan szerepe, hogy megint elveszett egy intézmény ott. Ugye ezt most már láthatjuk évtizedes viszonylatban, hogy műfáz alig bír funkcióval, egyre kevésbé, megszűnik a könyvtár, sport is, főleg az a 2000-es években egyre inkább eltűnt, az pont ugye van egy reneszánsza, kocsmák is szűnnek meg, amire lehet rögni, és a posta is megszűnik, és megint megszűnik egy közösségi helyiség, ami szerintem egy tök fontos dolog, mert hogy egyre kevesebbet találkozunk emberekkel.
Világos, de hát ez egy szolgáltatás, és kell valamiféle alternatívát kínálni helyette, egyébként csak zárójelben jegyzem meg. Több cikkben is foglalkozott a Szabad Európa a magyarországi posták helyzetével, és az egyik cikkben, amit Kerényi György jegyzett, egy nemzetközi kitekintés is volt, és hát nem csak magyarországi probléma ez. Pontosan úgy, ahogy átalakul a világ, ahogy te is említetted, talán Csehország és Szlovák példát említett, azt lehet látni, hogy az egyikben, hogyha nem is termel veszteséget, de nyerességet sem, a másikban viszont teljesen veszteséges. Csehországra gondolok, ahol szintén nagyon sok postát zárnak be. Tehát ez nem csak magyarországi sajátosság, de akkor kell egy alternatíva. Ha azt mondod, hogy olyan nagyon könnyű átvenni ezeket a feladatokat, és ez amúgy is a közösségi létet erősítő intézmények, vegyesbolt, kocsma, ami egy ilyen kis településen van, át tudná ezt venni, akkor miért nem vonzó ez?
Szerintem azért az, hogy nem vonzó, ezt én nem merném kimondani. Ugye nem tudtam, talán nincs is pontos statisztika arról, hogy így a bezárt postahivataloknál milyen esetben tudta átvenni egy partneri szolgáltatás a szerepet, de ugye Schmidt Jenővel beszéltem, aki, tehát egy leszögezem, nem reprezentatív, amit mondott, semmiképp sem, de azt állította, hogy 10-ből 7 helyen azért átvette a partneri szolgálat a posta, a bezárt postahivatalnak a funkcióját. És hogy mennyire tudtak átállni az emberek, az kérdés, azért szerintem ez falu szinten, én amúgy hogy egy kicsi személyes legyek, amúgy nagymamámmal beszéltem. Ő Réphülöpön lakik, nyilván ez egy balatonparti település, nem olyan, mint mondjuk akár mondjuk egy borsodi település a hegyek között, de azért ez egy kis település, főleg ilyenkor télen, akkor az egy alvó kis falu. Ott az emberek átálltak kettő pillanat alatt, szóval, hogy azért szerintem tud ez valamennyire működni. Az említett postaautók, amik ugye a 2000-es évektől jelentek meg a magyar településeken, egy funkció még, ami esetleg ez átveheti, illetve amit, hogy a piac mellett most valamennyire én álljak ki, azért el kell mondani, hogy tényleg létezik az, hogy amit említettem a különböző kék és piros színű, hogy körülírjam csomag küldő szolgáltatások, már amúgy is sok embernél, igen, van egy korlátja a korfának ebben az esetben, de átvették ezeket a szerepeket.
Azt mondod, hogy vonzó lehet az egyéb kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozóknak, hogy átvegyék ezt a szolgáltatást, hiszen kapnak érte támogatást. Ugye a Magyar Posta az egy 100%-ban állami tulajdonban lévő cég. A Magyar Posta is kapott állami támogatást azokért a szolgáltatásokért, amelyek nem voltak nyereségek, de szolgáltatásként el kellett végezni. Akkor tulajdonképpen nem lett volna értelme a már meglévő céget felfejleszteni, tehát a postát úgy korszerűsíteni, hogy megfeleljen a kihívásoknak?
Erre azt mondták, akikkel beszéltem, hogy itt amúgy van évekbeli hátrány, amit nehéz most már behozni. A legtöbben, hogyha a Magyar Postára gondolnak, és levél küldő szolgáltatás, akkor amúgy ők az idősebb korosztály. Ha nagyon őszinte akarok lenni, hogyha én nekem az jut eszembe, hogy elküldök valamit, fizikailag kell elküldni valamit, hát nekem sem a Magyar Posta van legelől. Ettől még amúgy szerintem felvehetné az állami szereplő, tehát a Magyar Posta az állami támogatásokkal a versenyt. Persze meg lehetne, csak a kérdés, hogy megéri ezt felvenni, tehát hogy valójában egy államnak, most tényleg nem a magyar állam a lényeg, mert te is említetted, hogy nagyjából hasonló problémával küzd egy csomó más európai ország, hogy valóban fel kell vennie, amikor amúgy a piac ebben a helyzetben valamennyire be tud lépni. A válasz az, hogy valamennyire igen szerintem, hiszen amit mondtam, korcsoportok miatt bizonyos emberek nem ismerik a általam állandóan körülírt szolgáltatókat, hanem a Magyar Postában tudnak gondolkodni.
Két kérdésem van végezetül. Az egyik az az, hogy az átalakítás törvényszerűen létszámleépítéssel lát. Vajon lehet-e tudni, hogy ez hány embert érint a postánál? Illetve a konkrét cikkedre visszatérve, Kecskeméten ennél a bizonyos postahivatalnál mi volt a megoldás, amit aztán karácsony előtt sikerült újra nyitni?
Beszéltem a postás szakszervezetekkel. Általában felajánlottak a partneri szolgáltatások, hogy amúgy az addigi postás dolgozó, mondjuk egy falu esetében, mehet oda dolgozni. De az volt a tapasztalata a szakszervezetnek, hogy nem mentek oda. És hogy ezt ők annak tudják be, hogy véget ért az állásuk, akkor amúgy inkább kerestek egy másik állást, mert hogy a Magyar Postánál azért bár tavaly tavasszal történt valamely fajta infláció követő fizetésemelés, de továbbra is viszonylag alacsonyak a fizetések. Tehát igen, benne volt ebben a létszámcsökkentés, de hogy itt nem csak erről beszélünk a Magyar Posta esetében, hanem amúgy is küldtek el embereket.
És a munkakörülmények és a bérek sem voltak igazán vonzók, versenyképesek ezek szerint. 366 postát zártak be, aztán végül 45-öt sikerült újra nyitni, tehát erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy valamiért nem annyira vonzó még, nyilván nincs benne annyira köztudatban, hogy ezt hogyan lehetne feléleszteni, ezt a szolgáltatást, de hogy Kecskeméten hogyan érték el, hogy sikerült újra nyitni ezt a bizonyos postahivatalt?
Ugye a 366-ból az a 45 újra nyitott posta, az azok között van, amelyeket 2022 őszén ugye az energiaárak és a téli valószínűleg megnövekedett költségek miatt be akartak zárni, és azokból nyitottak újra, általában amúgy kerületek és többnyire nagyvárosi, leginkább fővárosi kerületek tudták ezt újra nyitni, és ott amúgy ugyanaz folytatódott, ugyanaz a szolgáltatás, tehát ott egy gombostű nem mozdult meg. Kecskemét esetében az történt, hogy itt is 22 őszén hallottunk a bezárásokról, meg is történt a bezárás, és onnantól kezdve ott elindult egy civil kezdeményezés, hogy ne zárják be ez a Gázló utcai posta, ez Kecskemétnek egy külsőbb része, viszonylag egy jobb módú része Kecskemétnek, és összejött nagyon hamar 450 aláírás az 5000-es körzetben, ami arányaiban egy elképesztően magas szám, szóval, hogy nem ennyi szokott összejönni, hogyha más aláírás gyűjtéssel arányosítunk. Ezek a felhívások, ezek a szignók hamar elkerültek az önkormányzathoz. Az önkormányzatnak ezután nyilván válaszolnia kellett, akkor az lett a mondás, hogy ők szeretnének piaci szereplőt megmozgatni, és egy piaci szereplővel, hogy említettük a kocsmákat, kisboltokat, de bármit el lehet képzelni, velük újra nyitni ezt a postát. Januárban megszólalt már, tehát 23 januárjában, mondjuk az, hogy egy évvel ezelőtt megszólalt a polgármester a Gázló utcáról is, hogy újra akar nyitni, és ugye végül is a cikkben is az olvasható, hogy 23 decemberében nyitották újra, ergo mondhatjuk, hogy egy év eltelt piackereséssel, amit végül amúgy nyáron kezdtek el ismét az ellenzékiek leginkább feléleszteni ismét ezt a témát, és onnantól amúgy viszonylag gyorsan történtek, újra nyitott egy hunyadi városi, ami egy Kecskemétnek egy része posta, szeptemberben, és akkor végül decemberben az én példám, a Gázló utca is újraintesre került, és ezt az önkormányzat üzemelteti. A Hunyadi Városi egyik civil szervezet nyitotta újra már a Hunyadi Városit is, ott egy közösségi házban, ott különböző kulturális programokat kell elképzelni, és akkor most ez a Gázló utcai, megint csak, hogy elmondjam, az én példa, az én cikkemben levő példa, ott újraintották, ugyanazon helyen, ahol a korábbi postahivatal üzemelt, semmi funkció nélkül, tehát hogy most ott látunk egy, bemennénk egy asztalt és egy ügyintézőt, de hogy nem tudtak hozzá semmilyen funkciót társítani, tehát hogy ez tényleg, amit ugye az egyik ilyen alcímben azt értem, hogy a sok hűhó semmiért, ez egy ilyen nagyon jó példája volt, mert hogy itt vártunk, piaci szereplő sem lett, megjött az önkormányzat, és még az önkormányzat sem tudta tartalommal megtölteni. Ez egy nagyon rossz példája a partneri szolgáltatásnak. Bár hát ugye azért abban talán biztosak lehetünk, hogy itt a júniusi önkormányzati választásokig ez a posta ez biztosan fog üzemelni, és amúgy adjuk meg az esélyt annak, hogy lesz annak a helynek valami funkciója. Én még egy példát azért, hogy a kis településekről is beszéljünk, amit nem nevezhetek meg település, Békés megyében egy kis település, hogy ott láthattunk egy olyan helyzetet, hogy ott az önkormányzat újra akarta nyitni a postát, de végül is egy vállalkozó kapta meg a posta újranyitásnak a jogát, ami kívülről amúgy mondhatnánk, hogy mindegy, de hogy hivatalosan a Magyar Postának le van írva a szabályzatában, hogyha egy településen újra akar nyitni egy önkormányzat és egy vállalkozás és a postát, akkor azt az önkormányzatnak kell megkapnia, az önkormányzatot kell előnyben részesítenie, ennek ellenére egy vállalkozó kapta meg az üzemeltetésnek a jogát. Beszéltem a polgármesterrel, nem akarta, hogy megnevezzük, mert hogy bíróságra vitték az ügyet, de hogy a vállalkozó azért kerülhetett végül is pozícióba, mert hogy amúgy bírt erősebb kapcsolati rendszerrel.
Gondolod, hogy a választások előtt az önkormányzatok kampánytémává teszik a posták újranyitását?
Hát gyakorlatilag már, amit itt a kecskeméti újranyitás kapcsán láttam, hogy nem ez volt a kampánynak a legnagyobb durranása, de hogy már teljesen egyértelműen abba a mozaikba rakták be ezt az elemet, hogy ez egy kampányelem, mi ezt újra tudtuk nyitni, folytassátok velünk.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.